Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A Budapesti Fesztivál zenekar zenészei újra kilépnek a koncerttermekből és belemerülnek a budapesti éjszakába, a zene éjszakájába. November 20-án Pest és Buda legvagányabb sörözői, kávéházai, bisztrói és kulturális terei várják azokat, akik kíváncsiak, nyitottak és örömmel színesítenék az estéjüket klasszikus zenével. A zene éjszakája ingyenes minikoncertjei a Dugattyúsban, a Manyi Kulturális Műhelyben, a Margóban, a Dante Közösségi Alkotótérben, a Béla Bárban, a Tasset Brewery-ben, a Három Hollóban, az Izomban és a Buda Collection aktivitás és kulturális térben várják a zenekedvelőket az ősz leglazább, legkötetlenebb komoly zenei eseményén. A fesztivál zenekar művészeihez az Európai Zenekari Akadémia tagjai Európa legtehetségesebb fiatal muzsikusai csatlakoznak. A mini hangversenyek kora este jellemzően 18 órakor kezdődnek, és egyes helyszíneken akár éjfélig is eltarthatnak. A részvétel mindenütt ingyenes, ahol lehetséges érdemes előzetesen minél hamarabb asztalt foglalni, mert a helyszínek pillanatok alatt megtelnek. 2025-ben már 9. alkalommal tölti meg klasszikus zene Budapest felkapott helyeit. Az esemény idén is Budapest főváros támogatásával valósul meg, Budapest születésnapjához kapcsolódóan. A zene éjszakája tehát november 20-án lesz.
Opera.
Gulyás Dénes, Kálmándi Mihály és Metzger Márta lettek a Magyar Állami Operaház új örökös tagjai, Szűcs Márta és Várhelyi Endre magánénekest pedig posztumusz örökös taggá választották a Magyar Opera napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen. Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója úgy fogalmazott, ahogyan a kudarcnak, úgy a sikernek sincs egyetlen gazdája. A dalszínház akár teljesen eltérő foglalkozásokban dolgozó munkatársai mindannyian összjátékra vannak ítélve. A Magyar Opera napján az elismerésekkel a Magyar Állami Operaház legnagyobb munkát végző munkatársai díjazzák. Mint az eseményen elhangzott, az operaház örökös tagjai ülésükön Dózsa Imre és Szakály György balettművész, balettmester helyére választottak új tagokat soraikba, emellett a 40 főt számláló testület a Magyar Állami Operaház vezetésének döntése nyomán a Dalszínház 150. évfordulójára 50 főre bővül, ennek részeként a tagok minden évben egy új tag felvételéről is döntenek. Idén Gulyás Dénes Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, Kálmándi Mihály Kossuth díjas operaénekes, kamaraénekes, valamint Metzger Márta Liszt Ferenc díjas balettművész és pedagógus nyert felvételt a testületbe. Az Operaház posztumusz örökös tagjával választották az idén tavasszal elhunyt Szűcs Márta Liszt díjas operaénekest, valamint az 1979-ben elhunyt Várhelyi Endre operaénekest. Az ünnepség után felavatták a Dalszínház 5. emeletén található, az opera egykori festőterméből kialakított új balett próbatermet, amelyet Dózsa Imre, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar táncművészről, balettpedagógusról, balett és színházigazgatóról neveztek el.
Koncert.
Mozart, Vivaldi és Schubert művei szólalnak meg a Fesztivál Akadémia Budapest karácsonyi koncertjén december 13-án a Zeneakadémián. A szervező közleménye szerint az est vendége Alina Ibragimova, hegedű művész, közreműködnek továbbá a FAB visszatérő művészei Kelemen Gáspár, Maja Kaspczak, Maxim Rishanov, Kokas Dóra, Fejérvári Zsolt, Davidovics Igor és Edőcs Fanni, valamint az alapító Kokas Katalin és Kelemen Barnabás. A hangversenyen elhangzik Mozart 4. G-moll vonósötöse, Vivaldi F-dur hegedű 3. versenye és Schubert C-dur vonósötöse. Mozart 4. G-moll vonósötöse az egyik legsötétebb hangvételű kamaradarab a szerző életművében. A drámai lassú bevezetésből a zárótételben egy feldolgozást hozó G-dur rondó nő ki katarzisként, ahogyan a fény is a sötétségből születik. Vivaldi F-dur 3. versenye 3 hegedűs párbeszéde, amely nem a versengésről, hanem az összhangról szól. A közös figyelem és az együttműködés örömét mutatja meg a hallgatóknak. Schubert utolsó kamaradarabja, C-dur vonósötöse zárja a programot. Különlegessége, hogy nem két brácsát, hanem két csellót tartalmaz, ezzel teljesen új hangszint és mélységet hoz létre, emelték ki. Hozzátéve, hogy Schubert itt már a személyes létből az örökké való felé tekint, ám az emberi lét törékenysége mellett felcsendül a túlvilág, a megváltás reménye is.
A Fesztivál Akadémia Budapest kerek évfordulót ünnepel ebben az évadban, 10 éve nyitotta meg kapuit. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított komplex programsorozat, fesztiválok, mesterkurzusok, versenyek rendszere a jubileumi évben egy különleges ünnepi koncerttel is várja a közönséget.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Az első magyar sajtolású olívaolaj. Az olajfa a mediterrán térség jellegzetes növénye. A látványa a legtöbbeknek a külföldi nyaralások emlékét idézi. Persze itt-ott már Magyarországon is találkozhatunk ezzel a szürkés-zöld fával, de többnyire csak dísznövényként fordult elő. Termőfát gondozni, majd abból olajat üttetni, befűttet készíteni itthon már egészen más tészta. Éppen ezért akkor a szenzáció Török Csaba első magyar olívaolaja, mely több mint egy évtized kitartó munkájának eredménye. Egy közös pont már biztosan van a világhíres festőművész Vincent van Gogh és a közgazdászból lett borász Török Csaba között. Mindketten rajonganak az olajfáért. Azonban míg előbbi 19 mesteri művével fejezte ki szenvedélyét, utóbbi úgy döntött, hogy pionírként olajfák termesztésébe kezd a Balaton felvidéken, azon belül is a Szentgyörgy-hegy ásványi anyagokban gazdag lejtőjén. A több mint egy évtizeddel korábban indult kísérlet eredménye pedig ma már történelem. Csaba 2020-ban elsőként sajtolt Magyarországon saját termesztésű bogyóból olívaolajat. Az egész olajfa projektem úgy indult, hogy volt 200 fám, ebből mostanra 30 maradt, amelyek 3 és 500 év közöttiek. Milliókat költöttem és sokat tapasztaltam. A tökéletes stratégiát azonban még mindig nem ismerem. Alapvetően két út lehetséges, ha az ember olajfát szeretne. Az első, hogy viszonylag olcsón vásárol 2 éves fácskákat, amiket elültet és vár. Többek között arra, hogy a mediterrán körülményekhez szokott növény adaptálódjon a magyar viszonyokhoz, és túlélje a telet. Végül megerősödve jó pár év után termést adjon. A másik út, ha vesz minimum 50-100 éves fákat, amik már sok telet megértek, így több az esély arra, hogy a növények életben maradjanak. Én az utóbbi találom jobbnak, a sikert azonban így sem garantálja semmi. Ha belegondolunk, hogy 20 évvel korábban egy másik mediterrán növény, a fügefa is ritkaság számba ment, ma pedig a háztáji kiskertek nagy kedvence, akkor az olajfaligetek és a magyar olívaolaj sem tűnik elképzelhetetlennek. A magyarázat viszonylag egyszerű, mondja Csaba. A növénytani határok eltolódtak. Ma nálunk az éghajlat az 50 évvel korábbi horvát vagy olasz viszonyokhoz hasonlít, ahol az olajfa ugyebár őshonos. Ebből kiindulva semmi akadálya, hogy nálunk is elterjedjen ez a növény. Bár az olajbogyó íze számtalan tényezőtől függ, az biztos, hogy remek olajat a zöld és már színesedett bogyók kombinációjával lehet készíteni. Ez biztosítja az olaj friss ízét. De nem csak olaj készület a bogyókból, hanem sós, vizes tartósítás, azaz fermentálás után befőtnek is el lehet tenni.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Miért sétált ki Jadran életéből a felesége, közös gyermeküket is elhagyva? Van-e összefüggés a fiatalember nagyszüleinek páros magánya és saját szabadság iránti vágya között? Hogyan tűnhetett el az apja szó nélkül, és feldolgozható ez egy kamasz fiú számára? A Fügefa című regény 30-as éveiben járó elbeszélője megpróbálja összerakni a családja történetét, hát ha ez segít, hogy a saját életét, a jelenlegi helyzetét is megértse. Gorán Vojnovics regényéről Reimann Judit műfordítóval beszélgetünk, aki először is egy rövid idézetet mutat, amiből kiderül, hogy itt a Balkánon a megszűnő, majd újonnan keletkező államok és a határok miként befolyásolták az emberek életét.
Odalent, velük mit sem törődve, a piráni öblör ragyogott a lenyugvó napfényében. Ezt az öblöt is ketté választotta egy láthatatlan és még mindig meghatározatlan vonal, amely végigfut hegyeken, völgyeken, folyókon és tengereken keresztül, elválasztva szerelmeseket és barátokat, szétszakítva családokat, és gyakran még egy egész embert is képes ketté vágni. A regény, azt le kell szögeznünk, hogy ez egy úgymond jugoszláv családregény. Tehát 3 generációnak az életét követhetjük végig, és kitekintésünk van az előttük lévő és az utánuk következő generáció, de gyakorlatilag 5 generáció megjelenik itt. És azért jugoszláv, mert ezek a családtagok különböző nemzetiségűek, tehát Jugoszlávia különböző területeiről származnak, különböző köztársaságokból, ha úgy tetszik, és különböző identitásokkal is rendelkeznek.
Mint hogyha ez fiatalkorban nem lenne probléma, ahogy az életük elkezdődik, akár a közös életük elkezdődik, és kijönnek a különbségek, és ugye ebben a nagyon furcsa szerkezetű családregényben erre úgy rá-rá világít a szerző, szóval akkor derül ki, hogy lehet, hogy azzal a különbséggel nem lehet együtt élni.
Ez így van, de Jugoszláviában jellemző volt az, hogy ez a közös ország, ha tetszik, akkor Tito személye is valahogy. A viszonylagos jólét elfedte ezeket a különbségeket. Attól még megvoltak persze, mert a jugoszláviai időkben is azért itt ugye a főhősnek az édesanyja a szlovén, az édesapja bosnyák, és azért ezt lépten nyomon hangoztatja, különösen az apa, hogy ő bosnyák, és büszke bosnyákként sétál Ljubljana utcáin, ezzel akarván a saját komplexusait valahogy kezelni. Tehát ez is egy nagyon jelentős momentum a regényben.
És milyen feszültségeket okozhat még ez a különböző nemzetiség, tehát az, hogy máshol születtek, vagy mondjuk akár a háború?
A háború az olyan érintőlegesen merül fel annyiban, hogy az apák kitoloncolják Szlovéniából egy szerencsétlen törvény következtében, mert nem volt szlovén állampolgár, és csak úgy távolról figyeljük a háborút, de a legnagyobb traumát a szereplők életében is a határok megvonása jelentette. Ebben a könyvben nagyon jelentős a szlovén nézőpont, amiről mi nagyon keveset tudunk, mert ugye hát Szlovéniát ugyan kezdik a magyarok fölfedezni így turisztikailag, és mindenki áradozik róla, a természet, a hegyek, a tenger, meg minden, de azért itt a szlovén identitásról és az emberekről keveset tudunk. És itt ebben a könyvben elég sokat megtudunk róla. Ugye a szlovénok mindenképpen felsőbbrendűnek érzik magukat. És ezért a bosnyák apa az úgy érzi, hogy őnek ezt kompenzálni kell valahogy, mert állandóan érzi azt, hogy lenézik. És amikor kitoloncolják Szlovéniából, akkor hát az a könyvnek az egyik legmegrendítőbb része, legalábbis számomra ez volt. És hogy a szlovénok hogy viszonyulnak Boszniához, azt nagyon jelentősen egy jelenet mutatja meg, amikor a fiú meglátogatja az apját Boszniában, és egy busszal utazik oda, és akkor végignézi azokat az embereket, akik ezen a buszon ülnek. És aztán rájön, hogy ő nem akar ezekhez tartozni, és semmi köze hozzá, és ő azonnal haza akar menni Szlovéniába.
De aztán muszáj találkozni az apával, és az egy másik trauma, hogy mi lett az ő apjából.
Az apával való találkozása aztán egy nagyon megrendítő jelenet sor, amit a szerző csodálatosan ír le.
Az apa úgy lépett le otthonról egyik pontról a másikra, hogy senki nem tudta, hogy mi történt.
Az apa eltűnt, mert hát, úgy toloncolták ki, hogy ő nem akarta fölvenni a szlovén állampolgárságot, röviden ennyi, mert 1992-ben hozták azt a törvényt, hogy aki nem jelentkezett be állandó lakosként szlovén állampolgárnak, úgyhogy egy másik köztársaságból származott, annak semmi helye Szlovéniában. Törvényen kívül helyezték, tehát nem kaphatott munkát, társadalombiztosítást, semmit, ami a mindennapi életünk része. És ezt ő valószínűleg annyira szégyelte, ezt nem bontja ki pontosan a motivációjának a részleteit a szerző, de nyilvánvalóan ő ezt olyan lehetetlen állapotnak ítélte, hogy fogta magát és elment úgy, hogy a családjának se szólt. És hogy mi történt vele, azt a fia írja le később, de akkor ő még 10 éves. Tehát azért is ennyire érzékeny a különböző hatásokra. Elment a szülőfalujába, és ott remeteként élt gyakorlatilag, teljesen leépülve. Egyedül az ilyen hegyke habitusa is teljesen megváltozott, egy megtört, mindenbe beletörődő ember képét mutatja abban az időben, amikor a fia meglátogatja.
És az apákról van mit beszélni ennek a regénynek a kapcsán, mert ugye azt nem mondtuk el, mert belevágtunk a történetbe, de hogy egy nagyapa halálával indul az egész regény, és egy olyan nagyapa, aki szerintem az egyik legszimpatikusabb ember ebben a történetben, a saját titkaival, a saját bűntudatával, beszéljünk egy kicsit róla, rá is van panasz.
A nagyapa, tehát az édesanyának az apja, az egy nagyon érdekes figura, az ő életére rávilágít már a könyv elején a szerző, hogy nőtt föl a magányos zsidó édesanyjával. A neve se az anyjáé, hanem egy olyan emberi, aki ez az anyja hozzáment, de szinte nem is ismerte, és hamarosan el is vált tőle. Tehát egy ilyen gyökértelen figura szinte, aki azért nagyon melegszívű, és próbálja megtalálni a saját gyökereit, és akkor letelepedik Isztrián egy gyönyörű helyen, fölépíti a saját házát, a saját életét, és feleségül vesz egy szlovén nőt. Így kezdődik a történet. De aztán a nagyszülők életében elég sok helyet elfoglal a könyvben az öregségük. Az ő kettősük.
Ott egy demencia is megjelenik. A nagypapa a nagymamát ápolja elég sokáig.
A végén a nagymamát ápolja, és szintén nagyon megrendítő fejezete a könyvnek, ahogy a nagymama emlékezetéből tűnnek el a dolgok, és itt különös jelentőséget kapnak a tárgyak, például a régi autó, már arra se emlékszik. A bútorok, tehát a lakásban lévő tárgyak. Ahogy az unoka leírja, hogy a végén aztán telirakta ilyen útjelzőkkel magát a lakást is, hogy eltaláljon valahova. De ahogy az ő, a nagymama emlékezetéből eltűnnek a közös emlékek, úgy épül le a nagypapa élete is tulajdonképpen. Tehát a kettőjük szoros kapcsolata az a nagypapa lassú halálát is jelenti.
Erről gyönyörűen ír.
Ez egy nagyon gyönyörű részlet.
Sokáig nem lehet azt tudni, hogy a nagyapára, a saját lánya miért haragszik. Csak szépen pont ebből a fura szerkezetből, ebből a nagyon fürtös elbeszélésmódból derül ki. Nagyon érdekes, hogy úgy családregény, hogy hétköznapi problémák, miközben identitásbeli problémák is együtt vannak.
Ez a legjobb benne, és az, ahogy a szerző ezt összetudja fogni, és meg tudja szervezni. Az elbeszélés nem lineáris, hanem fragmentumokból épül föl, úgy, ahogy az elbeszélő, egy 30-as éveiben járó fiatal családapa, kutatja a saját múltját azért, hogy ő saját helyzetét megértse. És ennek jelentős része a nagyszülei, nagyapja, nagyanyja élete. Mert ez befolyásolta az anyját és az övét, és így tovább. Azért mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv mindennel együtt, hogy nem a legkönnyebb téma, úgy mondjam, olvasmányos. Egyébként a belső borítón van egy nagyon jó kis idézet a szabadságról és a szerelemről. Ha megengeded, ezt felolvasnám. Talán mindannyian annyira vonzódunk a szabadsághoz, hogy folyamatosan menekülünk azok elől, akiket szeretünk. Talán éppen ezért a szerelem soha nem csak szerelem, mert a szerelem szép, de nem szabadság, mert összeláncol minket azokkal, akiket szeretünk. A szerelemben néha úgy érezzük, hogy röghöz vagyunk kötve, hogy a szárnyainkat nyesegetik.
Reinmann Judit műfordítóval beszélgettünk Gorán Vojnovics regényéről, amelynek címe A fügefa, és a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.